Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő héten csütörtöktől vasárnapig lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Július 16-án csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei Karitás igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Tejnek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében majd 17-én pénteken délután véradást is tartanak. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók műsora hallgatható. Az MTVA sajtó és marketing irodája az MT-vel azt közölte, idézem, az MTVA frissen megbízott ideglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. A tévében filmek lesznek láthatóak, egyelőre hírek nélkül. Az ideglenes vezérigazgató Horváth P. András felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatorna igazgatóját, és a hírek szerint egy másik vezető is távozott. Egyszerre több mint 60 embert menthettek fel a munkavégzés alól, írja összefoglalójában az Index. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, jelentette ki az igazságügyi miniszter a törvényjavaslat parlamenti vitájában. Görög Márta azt mondta, az megteremti annak lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen. A Fidesz ezérszónoka kijelentette, ez a javaslat tárgyalásra alkalmatlan, a Fidesz ezért nem is ad be módosító javaslatot, semmilyen formában nem tudnak asszisztálni hozzá, ezért csütörtökön tüntetnek ellene, közölte Gulyás Gergely. Orbán Viktor csütörtökön 18 órára békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. A korábbi miniszterelnök szerint a köztársasági elnök elleni fellépés veszélyes precedens teremt, ezért a jogállamiság védelmére szólított fel. A demonstráción Áder János volt államfő mond beszédet. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosítását. Ez létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. Az országgyűlés elfogadta azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. Három már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi törvénymódosítása a szifilisz fertőzések adatkezelésével függ össze. A köznevelési törvény változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a terrorelhárítási központnak és az országgyűlési őrségnek a rendőrségbe történő beavatását szabályozza. A gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt, valamint a társaság igazgatóságának elnökét, Szepek Gábort is. A fellebbviteli bíróság is bűnösnek találta Marine Le Pent hűtlen kezelésben, ugyanakkor az erre kiszabott 4 éves börtönbüntetést és a közügyektől való 5 éves eltiltásának mértékét csökkentette. Technikailag így Le Pen akár el is indulhatna a jövő évi francia elnökválasztáson, de korábban azt ígérte, nem fog úgy kampányolni, hogy nyomkövetőt kell hordania, jegyzi meg az Index hírportál. Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az Észak-Atlanti Szövetség ankarai csúcs találkozóján, az amerikai és az ukrán elnök is egyeztet majd. Az ukrán légvédelemnél súlyos hiány van a ballisztikus rakéták ellen használt ellenrakétákból, ezért az orosz támadás során a Kijevre legutóbb kilőtt ballisztikus rakéták közül egyet sem tudtak leszedni, írta meg a BBC. Legalább 15-en haltak meg hétfőn Kijevben. A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte a csúcs találkozó előtt azt mondta, a szövetségnek mindent meg kell adnia Ukrajna számára ahhoz, hogy megküzdjön az orosz agresszióval. Végül az időjárásról, előbb borult lesz az ég, de aztán gyorsan csökken majd a felhőzet, zápor, zivatar inkább csak kisebb körzetekben fordulhat elő, a szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Minden percet, minden napot ajándék. Ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egy magad válsz, jó szóra tanácsért. Ne hagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyám. Ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve megláthatod. Mindenhol szenjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja, érted teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költözik. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Kincsei, mindenet tőle származik, ha szabadít, írgalma örökké tié, nem hagy el, itt áll és téged ünnepel, könnyesen. Itt áll és téged ünnepel, téged ünnepel, oh, yeah, könnyesen, oh, oh. Mindenhol szenjük az Úr dicséretét, ó, oh, áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Mindenkor átjár és szíve minthatom, angyalok kórusok dalol, hogy él az Isten. Áldjuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Mindenkor átjár és szíve mi kapott,
Él az Isten.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Glovicki Zoltánt, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képzési Bizottságának elnökét.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Legutóbb április elején interjúzhattam rektor úrral. Azóta rengeteg esemény, több konferencia zajlott itt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Kezdjük talán a beszélgetésünket az április 22-én tartott nagy sikerű 12. keresztény neveléstudományi konferenciával, melynek témája az érzelmi nevelés volt. Előadásokat hallhattunk a legújabb kutatási eredményekről, szakmai tapasztalatokról, és izgalmas kerekasztal beszélgetésen vehettünk részt.
Igen, a keresztény neveléstudományi konferenciák kicsit modernebb köntösben egy nagyobb plenáris előadással, kerekasztal beszélgetéssel és szekció foglalkozásokkal sorakoznak most már évek óta egymás után. Idén az érzelmi nevelés volt a központi téma, ami egyébként mind a katolikus egyházban, mind általában a neveléstudományban egy-egyre inkább felértékelődő területe a nevelésnek, hiszen a gépi intelligencia általában az infokommunikációs környezettel szemben vagy mellette nyilvánvaló mindenki számára értékesebbé válik az, hogy az emberi vonatkozásokat domborítsuk ki a nevelésben. A katolikus egyháznak a II. Vatikáni zsinat óta tartó különös figyelme a nevelésre természetesen már korábban elénk helyezte ezt a kihívást, hiszen a katolikus egyház számára mindig a teljes ember nevelése volt a fontos, amiben ma már tudjuk az agykutatás, az idegélettan eredményei nyomán, hogy nem egyszerűen valami pluszról beszélünk, nem arról, hogy a matematika, a magyar vagy a nyelvek tanítása mellett mellesleg testnevelés, mellesleg érzelmi nevelés, mellesleg közösségfejlesztés az, amire szükség van, hanem minden érték és erkölcsi többlet mellett azt is tudjuk, hogy ezek a vonatkozások elválaszthatatlanak egy gyermek fejlődésében. Vagyis nagyon leegyszerűsítve az, hogy milyen érzelmi állapotban, milyen kondícióban, milyen fizikai állapotban van, ez ugyanúgy hat a matematikai teljesítményére is, és vice versa.
Fantasztikus előadók voltak, kiváló szakemberek, de én most egy egész más irányára szeretnék kérdezni rektor úrtól ennek a konferenciának a kapcsán, mégpedig délután a szekcióüléseket követően találkozhattunk a katolikus pedagógus című, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által kiadott folyóirat szerkesztőivel egy tea délután keretében. Óriási dolog, azt gondolom, hogy egy oktatási intézmény szaklapot ad ki. Ráadásul nem is tudok róla, hogy az országban lenne más ilyen témájú folyóirat, mint az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katolikus pedagógiája.
Valóban nincs ilyen témájú szakmai folyóirat, és ez nagyon komoly kihívás is a számunkra, mert nagyon sokféle műfaji és olvasói igénynek kell eleget tennünk, hiszen egyszerre a katolikus intézményekben oktató gyakorló pedagógusok kíváncsiságát, szakmai érdeklődését, a tudományos kutatás, a történeti kutatás igényeit kéne kielégítenünk. Ezt egy nagyon színes, részben szubjektív, részben a tudományos kritériumoknak megfelelő folyóirattal próbáljuk meg kielégíteni. Nincs más ilyen folyóirat Magyarországon, a nemzetközi tudományos életben egyébként nagyon sok katolikus pedagógiával foglalkozó szakfolyóirat létezik, nagyon komoly kritériumok mentén. érdekes dolog, hogy az, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy katolikus pedagógia, ez nem csak, hogy az egyházunkon kívül, de az egyházunkon belül se egy annyira széles körben ismert tény. Az, hogy az egyházunknak a II. Vatikáni zsinat óta és nem előbb nagyon-nagyon komoly szakmai állásfoglalásai vannak a pedagógia világáról és a nevelésről. Hát erről van mit beszélni, mert ezt kicsit óvatosan mondom ki, még a hivatásszerűen katolikus intézményekben nevelő-oktató kollégák sem mind pontosan tudják.
Azt gondolom, ide kapcsolódik az a lehetőség, hogy június 9-éig még jelentkezni lehet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hitéleti képzéseire. Mit jelent ez?
A hitéleti képzések nem a standard felvételi eljárás keretei között működnek, tehát miközben minden más szakra, óvópedagógusnak, szociálpedagógusnak például az oktatási hivatal felvi struktúráján keresztül kell jelentkezni, a hitéleti képzéseink önállóan hirdetik meg a felvételit az egyes intézmények, általában későbbi határidővel, így van lehetőség még most is a jelentkezésre, hogy kapcsolódik ez a pedagógiához, úgy, hogy a kántorképzésünk, a katekéta és lelkipásztorképzésünk mellett a tavalyi évtől kezdve hittanár, nevelőtanár, mesterképzést is folytatunk, illetve ilyen végzettséget tanúsító diplomát adunk, akár olyanoknak, akik már rendelkeznek pedagógus végzettséggel, rövid ciklusú képzésben hitéleti felkészítést adunk, akár fordítva valamilyen teológiai diplomával rendelkező embereknek, akik komolyan szeretnének hitoktatással foglalkozni, pedagógiai ráépülő képzést adunk.
Tiszteletek ajánlom a kedves rádióhallgatóknak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapját, ahol mindezekről bővebben is tájékozódhatnak. A beszélgetésünk elején azt ígértük, hogy több konferenciáról is beszámolunk. A másik konferencia egy alternatív pedagógiai konferencia volt május 8-án az Apor Vilmos Katolikus Főiskola budapesti kampuszán. Ez társrendezőkkel zajlott, mégpedig a Magyar Pedagógiai Társaság és a Szabadiskolákért alapítvánnyal közösen rendezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Mi volt a legfontosabb célja, és milyen eredményre jutottak a kiváló előadókkal, hiszen nézve a programot, fájt a szívem, hogy nem vettek részt, nem hallgathatom meg az előadásokat.
Valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a konferencia a mi részvételünkkel szerveződhetett, és nagyon komoly előadóink voltak. Talán idéznék a konferencia elég komoly visszhangjából egy epizódot. Egy kommentelő kollega egyszerűen föltette azt a tömör kérdést, hogy alternatív pedagógia és katolikus főiskola. Valójában itt is komoly tájékozatlanságról van szó, hiszen a 19. század ismeretközlő, rideg, hova tovább mondhatnám, hogy embertelen iskola elképzeléséhez képest a 20. század elején a reformpedagógiai irányzatok, az alternatív pedagógiák, majd a katolikus egyház nagyjából azonos irányban lépett föl, az ember központú, gyermek központú, a teljes ember nevelését célul kitűző, sokkal szabadabb, nyilván ugye a szabadság fogalma az vegyes érzelmeket kelt az emberbe, de nem tudok máshogy fogalmazni, egy jó értelemben vett emberibb és szabadabb iskola elképzelés felé tolódott el. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán folyamatosan működik alternatív pedagógiai módszertani központ, maximálisan összeegyeztethető ez a két gondolatkör. Nyilván nem feltétlenül a katolikus iskolák jelenlegi napi gyakorlatával, ami egyáltalán nem mindig felel meg a katolikus egyház elképzeléseinek, és nyilván nem bizonyos alternatív pedagógiák ideológiai átterével, mert attól, hogy mi módszertanilag, ahogy a központunk is mondja, mondjuk a Waldorf pedagógia, Montessori pedagógia, Rogers pedagógia elveiből nagyon sok mindent értékesnek tartunk, ez evidens módon nem jelenti azt, hogy antropozófusok vagyunk, vagy bármilyen más számunkra ezoterikus gondolatkört is a magunkénak vallunk. Egy szóval ez egy régi kapcsolat, nagyon is indokolt, és a kérdésére konkrétabban válaszolva, most a választások után is egyébként, bár nyilvánvalóan nem egy politikai célú vagy tartalmú konferenciáról volt szó, de mindenki kíváncsi, hogy hogyan tovább az oktatásban, milyen új lehetőségek, új irányok nyílnak meg. Azt gondoljuk, hogy az alternatív iskolák, egyébként katolikus iskolák is olyan értékekkel, olyan tapasztalatokkal tudnak rendelkezni, és ezeket felmutatni, amelyek ötletet adhatnak, irányt mutathatnak. Alapvetően egy ilyen seregszemléről volt szó, jó gyakorlatok bemutatásáról, itt is nagyon komoly szekcióprogramról, ahol pedagógiai iskolák, gyakorlatok, tapasztalatok gyűltek össze.
A beszélgetésre készülve természetesen én is megnéztem az Apostolikus Katolikus Főiskola honlapját, ahol erről az alternatív pedagógiai konferenciáról rövid összefoglalót találtam. Szerepel többek közt egy olyan megállapítás, idézném, hogy a szakmai anyagok által kiemelt problémák közül 15, már a hazai oktatás 2008-as idézőjelben diagnózisában is szerepelt, és máig megoldatlan. Ez több kihívást is felvet.
Igen, ez a jó magam előadásában hangzott el. Engem arra kértek a szervezők, továbbra is megerősítve, hogy nem egy oktatáspolitikai programról beszélünk. Az elmúlt években mégis nagyon sok útkereső szakmai beszélgetés, kiadvány jelent meg arról, hogy milyen kihívásokkal küzd a magyar oktatás. Én néhány ilyen alapvető összefoglaló tanulmányt, kötetet vettem górcső alá, és megpróbáltam kimutatni azt, hogy milyen közös pontjaik vannak ezeknek az iránykereséseknek, és ezek között 30-40 ilyen pontot lehet azonosítani, amit problémának látunk ma. Ezek között bizony ezeknek több mint a fele már évtizedekkel ezelőtt is problémás volt. Ez kicsit aggasztó. Próbálkoztunk természetesen néhánynak a megoldásával, egyelőre azonban sok minden még előttünk áll. Talán a legfontosabb, amiről nagyon sok szó esett a konferencián, ez a magyar oktatási rendszernek az elképesztő szelektivitása. Az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon komoly társadalmi, szociokulturális, kulturális, anyagi különbségek tapasztalhatók a társadalom különböző csoportjai, különböző földrajzi régiók között, és ezt az iskola rendszer, aminek segítenie kéne, hogy valami egységes nemzetté kovácsolódjunk, nem hogy nem támogatja, nem hogy nem kioltja, hanem bizony a mérések szerint nagyon sok esetben még fokozza is. Ez nagyon komoly probléma hazánkban. Ez az egyik súlyos dolog, ami évtizedek óta előttünk áll.
Talán emlékeztetném a kedves rádióhallgatókat a rektor úrral áprilisban készült interjúra, amelyben a művészetek szerepe a nevelésben konferencia kapcsán beszélgettünk. Bizony ott kiderült a jó gyakorlatokból, hogy a művészeti nevelés, vagy akár a fizikai mozgás, egy futballpálya rendbetétele mennyire segítheti a gyerekek más tárgyak iránti érdeklődését is. Ehhez kapcsolódik május 14-én, szintén itt a főiskolán gyakorlati központú mozgás konferenciát rendeztek előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, mozgás műhelyekkel. Mit értsünk ez alatt, hogy mozgás műhely?
Ahogyan mi hangsúlyozzuk azt, hogy nem tudományegyetem vagyunk, hanem főiskola, méghozzá egy annyira minőségi főiskola szeretnénk lenni, amilyen minőségi tudományegyetemből is van néhány Magyarországon. Ennek egy fontos része, hogy mi nagyon komolyan próbálunk ragaszkodni a pedagógus hallgatóink gyakorlati felkészítéséhez, és egyáltalán a valós pedagógiai gyakorlattal való kapcsolatunkhoz. És ezért van az, hogy ez a beszélgetésünk során a többedik olyan konferencia, ahol szekció programokról, gyakorlati tapasztalatok megosztásáról van szó, itt is így történt. Nagyon-nagyon komoly elméleti előadások hangoztak el ebben a kérdésben, a testnevelés oktatásában, a testi kultúra nevelésében, aztán pedig különböző sportágak, iskolatípusok, óvoda, sportnevelés vagy testi nevelés tapasztalatai, jó gyakorlatai kerültek megosztásra. És igen, itt is arról van szó, amire ma már és már az előző beszélgetésünkben is kitértünk, egy testnevelés óra, egy óvodai testnevelés foglalkozás, nemhogy nem valami fölösleges vagy kevésbé fontos dolog, de még csak nem is valami nagyon fontos dolog, amire érdemes még odafigyelni, amellett, hogy fontos dolgokkal is foglalkozunk, hanem egész egyszerűen ma már tudjuk, hogy aki nem pihen és nem mozog, az nem tud tanulni. Legalábbis nem olyan jól. Tehát egy ember működésében elválaszthatatlanok ezek a területek egymástól. Tudatos, megalapozott, testi nevelés az nem létezik külön, mint ahogy intellektuális neveléssel létezik külön. Ugye könnyen mondhatjuk, hogy régen miért volt ez úgy, hogy elég volt a matek óra. Hát azért volt elég a matek óra, mert délután a gyerekek a grundon fociztak, vagy pecáztak, vagy úsztak, vagy mezei munkát végeztek. Ma ennek elementáris jelentősége van, hogy ezt valahogy pótoljuk mesterségesen.
Rektor urat hallgatva most dr. Hámori József agykutató professzor jutott eszembe, aki előadásai során nem csak az anyanyelv szeretetére hívta fel a figyelmet, hanem arra, hogy amikor nem megy a matek példa, hogy a mateknál maradjunk, akkor helyesebb lenne egyet énekelni, vagy kivinni a gyerekeket az iskola környékére egy futásra, mindenképpen összekapcsolni az oktatást, tehát a konkrét oktatási célt egy ilyen szabad mozgás formával. Én azt gondolom, hogy erre is példát mutatott az a Por Vilmos Katolikus Főiskola a közelmúltban, hiszen május elején nemzetközi hetet tartottak itt az Aporon. A témája az volt, hogyan lehet megtanítani a gyermekeket a természet szeretetére. Erre a nemzetközi gyakorlati példaátadásra számos országból érkeztek.
Igen, az Erasmus programok keretében lehetőség van egy olyan típusú találkozásra, Blended Intensive programnak, BIP-nek rövidítjük ezt, amikor egy rövid online ismerkedés után egy hetet együtt töltenek különböző országok, különböző egyetemeiről, főiskoláiról érkezett fiatalok, esetleg oktatók, és valóban nálunk is Európa különböző területeiről, határon túli felsőoktatási intézményekből, de Írországból, Ausztriából, Spanyolországból, Olaszországból jöttek hallgatók, részben olyan intézményekből, akikkel általában is komoly nemzetközi kapcsolatban vagyunk, de vannak, akik egy ilyen BIP-en érkeznek el hozzánk, és egy nagyon jól megtervezett egyhetes, valóban intenzív programjuk van, amiben valamilyen témát dolgoznak fel együtt, hozva a saját kultúrájuk tapasztalatait, és víve oda, amit hallanak egymástól. A környezeti nevelés értelemszerűen nekünk katolikusoknak Ferenc pápa Laudato Si enciklikája kapcsán, de bárkinek az életében nyilvánvaló, hogy mennyire fontos téma, ez a kisgyerekek nevelésétől kezdve elhanyagolhatatlan.
Úgy érzem, amikor rektor úrral beszélgetek, hogy ennél többet már nem lehet megvalósítani sem a hallgatók, sem a korábban végzett pedagógusok, sem a továbbképzések kapcsán, amire itt az Por Vilmos Katolikus Főiskola hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre törekszik. Tanév végén járunk, merre tovább?
Azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív, extenzív és intenzív fejlődési időszakot él meg az Por Vilmos Katolikus Főiskola. Szerencsére nem terméketlen földbe hull ez a sok üzenetünk, próbálkozásunk. Most éppen ezekben a napokban folynak a felvétel és alkalmassági vizsgáink, ahol majdnem 1000 jelentkező közelít az első év folyamhoz, akiket nem fogunk tudni mind fölvenni, de úgy tűnik, hogy eljut az emberekhez az, hogy mit tartunk fontosnak. Remélem a katolikusságunk üzenete is eljut az emberekhez, az a fajta szakmai elhivatottság pedig, ami ezekben a konferenciákban is reményeink szerint megmutatkozik biztosan.
Vagyis sikertörténet, a pedagógus képzés sikertörténet a nagy arányú jelentkezők száma. Én valóban alig jutottam be itt a portán keresztül rektor úrhoz, annyian voltak a fiatalok. Szóval sikertörténetté vált az oktatás, várhatjuk, hogy akár az alternatív pedagógiai tapasztalatok, akár a konferenciák, akár a nevelésben elért eredmények okán még több jelentkező válik szakmáját szerető, hivatástudattal rendelkező óvodapedagógussá, pedagógussá, tanárra?
Ez egy nagyon bonyolult szociológiai és történeti kérdés, amiben én most nem szeretnék belemenni. Én egy nagyon pozitív szálat emelnék ki ebből a történetből, és ez pedig valóban az a hivatástudat, amire utal. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a jelentkezők, akár a 18 éves frissen érettségizők is egyre jobban érzik azt, hogy korunkban extrém fontos lett az intézményi nevelés jelentősége, részben a családok támogatásában, vagy esetleg a családi nevelés pótlásában, részben az elképesztő mennyiségű gyerekeket érő külső hatással szemben. És ez nagyon jó érzés, mert valóban nem valami pótcselekvés az, hogy pedagógus képzésbe jönnek az emberek. Nyilván soha nem volt egészen az, de csillogó szemekkel találkozik az ember, kíváncsisággal és tetrekészséggel, és ez többet jelent a számoknál.
Kedves hallgatóink, dr. Glavicki Zoltánnal, a Szapor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával, a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képzési Bizottsága elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon ránk, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre igazi béke. Országok, népek között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, jöjjön már végre igazi béke, jöjjön a földre igazi béke.
hogy a karácsony éjjelén benne gyújjon új remény. Annyi gyermek árva, annyi fél, sokan egyedül élnek rég, és a szívük oly nehéz. Talán ki benne bízik, rád talál, ma nem érhet csalódás, úgy várunk, jöjjél hát. Most a szeretet ünnepén minden barát melléd áll. Együtt várjuk őt, hogy megszülessen, és elhozza a fényt. Hinni kell, ha talán a remény. Kiket nem szerettek még, akit otthon rég nem vár, sok a széthullott család. Minden megváltozhat, enged, hogy így legyen. Hadd meg a gyermekek dalát, most béke kell és szabadság. Újra ég, sok színes gyertya fenyőfán, s a legszebb ajándék ránk vár, minden hála hozzád száll. Hinnünk kell, lesz egy szebb jövő, mely ránk is vár, most a szeretet ünnepén.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dokszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín, annak elfogyasztása, legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, ami kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus föláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolytus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szentest érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolytus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután várd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen, hangsúlyozza a professzor úr, Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról még gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szent áldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szent áldozással kapcsolatos élményét, ezt hagyd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szentáldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van. Valaki ott van. Ő ott van vele. A professzor úr így folytatja. Igen, a szentáldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát, értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségi bőjt, és lelkileg, Szent Jónással, illetve a Szentmisén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Yeah. Mindig készen vártál rám.